Hatodik fejezet. A nagy terv. Amikor a küldönc érte jött, Hurubi nem mutatott meglepetést. Tulajdonképpen akkor lepődött volna meg, ha Zuzam nem hivatja. Végig lépkedett a folyósókon, és arra gondolt, hogy egyre nehezebben megy neki az alakoskodás. Egyre nehezebben tűrtőzteti magát a főpap előtt. Az ostoba vén pojáca. Érzi, hogy lassan kicsúszik kezéből a hatalom. Egyelőre nem tehet ellene semmit. Nem ronthatja el a dolgát türelmetlenséggel. Ha Zuzam rájön, miben mesterkedik, gondolkodás nélkül megületi. Vigyáznia kell hát minden mozdulatára. Előre tudta, mit fog mondani a főpap, és éppen ezért fel is készült a válaszokra. Ismerte Zuzam érveit, és az ellenérvek ott lapultak az agyában. Csak semmi hirtelenkedés. Minden azon múlik, mennyire tudja rászedni a főpapot. Ugyanolyan alázattal lépett Zuzam egyszerű kamrájába, mint akkor, amikor még csak hatalom nélküli felügyelőcske volt a rakparton. A főpap nem palástolta ingerültségét. Alig, hogy befejezte meghajlását, szokatlan dühvel támadt rá. Mit hallok, Hurubi? Azt jelentették, hogy embereid összezúzták Bikaisten ősi oltárát. Hogy merészelted? Hangja elakadt a felháborodástól, és csak tátogott, mint a partra vetett hal. Nagyon jó, csak fújt fel magad, gondolta Hurubi, miközben tiszteletudóan lehajtotta a fejét. Annál könnyebben horogra akadsz. Ő maga már régen megtanulta, hogy az ingerült embert a legkönnyebb csapdába csalni. Amikor érezte, hogy a főpap végre választ vár tőle, komolyan Zuzam szemébe nézett. Bikaisten oltára bár valóban régi, de kicsi. Nem kelt félelmet. És Bikaisten maga is. Nem a legjobb munka. Arra gondoltam, hogy újjáépítetem. A főpap megdöbbent. Újjáépíteted? Nagyobb lesz, mint valaha is volt. Hurubi pontosan tudta, mire gondol Zuzam. És azt is tudta, úgy be fog sétálni a csapdájába, mint a sivatagi róka a két folyó vadászmesterei által kimunkált hurokba. Megtiltom! Hörögte a főpap levegő után kapkodva. Megtiltom! Hurubi lehajtotta a fejét. Ahogy parancsolod. Természetesen tiéd a végső szó. Mindazonáltal, ha kegyeskednél meghallgatni a terveimet, Zuzan villám gyorsan lecsillapodott. Természetesen az övé a végső szó. És természetesen nem fogja megengedni, hogy ez a felfúvalkodott hólyag Bikaisten mindent elhomályosító kultuszát állítsa Marduk helyére. Hogy is ne? Most kezdi csak felfogni, milyen ravasz fickó ez a Hurubi. De le fogja törni a szarvát egy-kettőre. Addig meg csak hadd mondja a magáét. Beszélj, intett kegyesen. Ülj le és beszélj. Hurubi letelepedett az ülőkére, és ruhája alá nyúlt. Égetett agyaktáblát húzott elő, és diszkrét koppanással az asztalkára tette úgy, hogy a főpap is láthassa a tervet. Megköszörült a torkát, és beszélni kezdett. Igaz, hogy Bikaisten kultusza régi, és az oltár is szent, de amint mondottam, nem elég monumentális. Agyaktábláink szerint őseink hetente áldoztak szűzek vérivel Bikaistennek, ez manapság már alig ha lehetséges. Nincsenek háborúk, nincsenek hadifoglyok sem. Az meg egyenesen elképzelhetetlen, hogy a parasztok lányait adjuk Bikaistennek. Örülhetünk, a nagyobb ünnepekre fel tudunk hajtani egy-két áldozatot. Tehát, türelmetlenkedett Zuzan, Bikaistent kell óriásira növelnünk. Zuzan megnyugodott. Ostoba fajankó, és még ettől tartott. Mekkorára? 20-30 láb magasra. Arra gondoltam, hogy pontosan a régi helyén állítanánk fel az új oltárt. Így a vályokházok fölé magasodna, félelmet és rettenetet keltve. Zuzan ekkor nem egészen azt mondta, amit akart. Valami csúnyát akart odavágni neki, és mégis egészen tárgyilagos szavak csúsztak ki a száján. Alig, ha nem tévedsz, Hurubi, mondta és felállt. A félelmet és a rettegést, amit a kiömlő vér látványa kelt, nem lehet monumentalitással pótolni. Az emberek egy-kettőre megszokják. mint ahogy megszokták a hegyeket is. Csak akkor félnek tőle, hogyha tüzet okád. Bika Isten is tüzet fog okádni, mondta Hurubi. A főpap megtorpant. Hogy? Én is gondoltam rá, megbocsás érte, hogy a monumentalitás nem minden. Éppen ezért az a tervem, hogy Bika Istent élővé teszem. Élővé? Élővé. Egyszer még, amikor a kikötői felügyeletet láttam el, beszélgettem egy emberrel, aki messze földről jött a városunkba. Valamikor régen innen származott el, valami kereskedőnek volt a gyermeke, később kalózok fogságába került, akik idegen országba hurcolták. Ő mesélt nekem olyan csodákról, amelyeket ő maga látott a saját szemével. Zuzan folytatta a járkálást, miközben gúnyosan legyintett. Csodák! Csodák nincsenek. Az a csoda, amit én csinálok nekik. Éppen erről van szó, mondta Hurubi. Ez a férfi is arról beszélt, hogy a csodákat emberek csinálták. Hogy arrafelé, amerre a nap kél, vannak népek, amelyek óriási bálványokat imádnak, s hajnalonta bálványok torkából füstgomolyog, tűzeső hullik az utcákra. Az ostoba nép pedig a házéban ül és reszket. Féli a bálványt. Ilyesmire gondoltam, uram. Zuzam elgondolkodott. Azt mondtad, hogy a tűzesőt és a füstöt emberek csinálják? A bálvány papjai. Kizárólag a király és az ország érdekében. Na persze, morogta Zuzam, akinek akarat ellenére is kezdett tetszeni az ötlet. És pontosan hogy képzeled? Felépítjük a bikát, mondta tartózkodóan a Hurubi. A többi itt van. Ezzel ismét ruhája alá nyúlt, másik agyatáblát húzott elő, és az asztalkára koppantotta. Tessék! Zuzan föléje hajolt, és összehúzott szemekkel fürkészt az agyakba karcolt ábrát, amely egy hatalmas, üreges, nagyszarvú bikát ábrázolt. Hurubi kinyújtotta a kezét, és mutatójával a táblára bökött. Ha megengeded, a bika belülről üres. Alagút vezet a belsejébe, amelyet a szentély felől lehetne megközelíteni. A bika torkában tűzkamrát rendeznénk be, ahonnan majd a lángnyelvek kicsapnak. Ugyanitt tennénk le a füstölőket is, jóval feljebb, a torok felső részén feszítenénk ki ezeket a szálakat, itt? Zuzam kezdte elveszíteni magabiztosságát. Szálakat? Minek? Majd elfelejtettem mondani, dőlt hátra szégyenkezve Hurubi. A bika üvölteni fog. Zuzam leroskadt az ülőpadra. Üvölteni? Úgy van, őszintén szólva nem az én találmányom, de Bika Isten jövendő papjai között vannak ügyes emberek. Ebben nem kételkedem, mondta savanyúan a főpap. Amint látod, Bika Isten mögött közvetlenül ott emelkedik a hegy. Nos, a terv szerint keresztül fúrjuk. Keresztül fúrjátok, nyögte Bambán Zuzam. Az év szinte valamennyi napján onnan fúj a szél. Keresztül fúrjuk a hegyet, és a furat végét lezárjuk egy ajtóval. Érted, uram? Nem, mondta őszintén Zuzam. Ha kinyitjuk az ajtót, a furatba, vagy inkább alagútba belefúj a szél. Végig süvít rajta, pontosan arra, amerre tereljük. Keresztül száguld a föld alatti járatokon, keresztül Bika Isten üreges testén, be a fejébe, és megrezegteti a torkában kifeszített szálakat. A szálak megremegnek, mint a hangszerek húrjai, és Bika Isten üvölteni fog. Félelmetesen is fenyegetően, ahogy mi akarjuk. Zuzam kétségkívül meglepődött. Sohasem gondolta volna, hogy Hurubi ennyire ügyes, ha saját magáról van szó. Kár, hogy nem a marduk papok érdekében kamatoztatja képességeit. Felállt és sétált néhány szoba hosszat, hogy úgy tűnjék gondolkodik a dolgon. Pedig csak Hurubi szenvedését akarta fokozni. Hadd higgye csak a fickó, ha sikerül beugratnia, annál nagyobb lesz a csalódás, amikor kimondja a nemet. Pillantását Hurubi szemébe furta, és keményen csak ennyit mondott. Nem. Leste a hatás, de csalódnia kellett. Hurubi nem tántorodott meg, nem kezdett dühöngeni, el sem sáppadt, csupán egymásra tette a két törékeny agyaktáblát. Ebben az esetben arra kérlek, hallgasd meg azt a tervemet, amely Marduk Isten új emlékművére vonatkozik. Susan felkészült, hogy kiáltoznia kell Kurubival, esetleg az őrséggel viteti el, ami azonban most következett, őszintén meglepte. Kurubi harmadszor is a ruhája alá nyúlt, kiúszta onnan a két asztalon fekvő agyaktábla testvérét. Susan megtorpant és a tábla fölé hajolt. A másik terve Marduk oltárára vonatkozik. Arra gondoltam, hogy mivel Marduk bikaisten felett áll, semmivel sem lehet kisebb a szobra, mint bikaisteni. Sőt, annyival nagyobbnak kell lennie, hogy mindenki érzékeles a különbséget. Bikaisten Marduk gyermeke. Susan azt hitte rosszul hal. Előbbi kiterését elfelejtette, és szinte megkörülve merett a táblára. Marduk új oltárát a palota mögötti hegy tetejére állítanám. A hegy magassága méréseink szerint 1300 láb. Marduk szobra 200 láb magas lenne. 200 láb? Hebegte Susan. Úgy magasodna a város fölé, mint oltalmazó anya. Bikaisten a félelem, Marduk a jóság. Bikaisten len, Marduk fenn elérhetetlenül. Bikaisten papjai az emberek között járnak, Marduké ott laknak a felhők alatt. Bikaisten üvölt, tüzet és füstöt okád, mégis Marduk van felette, és megvédi azt, aki bízik benne és alázatos. Így gondoltam. Susan a tervre merett, és hosszú percekig nem jutott levegőhöz. A terv monumentalitása lenyűgözte, elfeledtetve vele Bikaisten Mardukéhoz semmiképpen nem mérhető, játékszernek tűnő szobrát. Azt mondtad, hogy 1300 láb, nyögte. Kurubi fa arccal bólintott. Úgy tervezem, hogy egyetlen tömbből faragtatom ki. Már a követ is megtaláltuk. Óriási kőszírt. Uralja az egész vidéket. Megvizsgáltattam a kőfaragókkal. Azt állítják, hogy a megmunkálással nem lesz gond. Szépen hasad és jól csiszolható. Körülbelül 10 000 ember kell a mozgatásához. 10 000 ember? Nem egyszerre. Tervet készítettem, hogy a munka ne akadályozza az öntözést és az aratást. A parasztok és kézművesek felváltva százas csoportokban dolgoznának. És mennyi idő alatt lenne kész? Szállításra együtt 2 hónap kell hozzá. Ez lehetetlen. Mindent elterveztem, mondta nyugodtan Kurubi. Csak hogy késő, fújt elégedetlenül Susan, aki anélkül, hogy mondta volna lélekben, már elfogadta a tervet. Hittabast a jövő héten királlyá kell választanunk. Elhalasztjuk a választást. Lehetetlen, csattant fel Susan. A jósok már megjövendőlték a kedvező napot. A jósok tévedtek, mondta Kurubi. Nem vették figyelembe a kos csillagkép állását, ezért szigorú feddésben részesülnek. A kedvező időpont csak 2 holdhónap múlva következik be. Susan leroskadt és érezte, hogy rettentően fáradt, öreg, és mint a Kurubi életereje lassan kiszívta volna az övét. Kurubi rátette az agyaktáblát a másik kettőre, és könyökére támasztotta a fejét. Marduk kultusza csak Bika istenével együtt tökéletes. Csak akkor érezzük az Isten nagyságát, ha lenéz a városára és gyermekkére Bikaistenre. Ha viszonyítható valamihez, persze önmagában is monumentális, de így nincs, ami eltörpüljön mellette. Az emberek és házaik amúgy is törpék. Bikaisten nélkül Marduk sem akkora, amekkorának lennie kellene. Susan hallgatta Kurubi szinte közömbös szavait, és úgy érezte, mint a vízcsepek lágyítanák puhára az agyát, kitörölve belőle minden ellenállást. Azt mondott, hogy a hegytetőn állna? Közvetlenül a palota felett. Úgy magasodna föléje, mint anya gyermeke fölé. Éreztetné, hogy a király Marduk gyermeke, s a királyság felett Marduk örködik. A királyság isteni eredetű. Marduk akaratából áll fenn az idők végezetéig. S természetesen Marduk szerény szolgái közvetítenek az Isten és a király között. Susan pontosan értette, miről van szó. Lelkében kialudt a kétely utolsó szikrája is, és szégyelni kezdte magát Kurubi előtt. Rájött, hogy kellemesen csalódott a volt kikötői felügyelőben. Többszörösen is okosabb, mint gondolta. Okos, mert minden alkalmat megragad, hogy egyre feljebb küzdje magát, a mocskos kikötőtől a főpapságig, ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy hol a helye. Nem tör más tisztére, akik támogatták, azokhoz hűséges marad. Lehet-e károsztatni, amiért olyat csinál, amit még ember sosem, mióta két folyó közének birodalma áll? Igaz, magának is kreál egy kisebb istent, kisebb oltárral, kisebb kultusszal. Ravasz, de nem telhetetlen. Hurubbi a táblákat nézte, és csak annyi látszott rajta, hogy szomorú. Zuzama tisztesség kedvéért járkált még néhányat, aztán visszatért Hurubbihoz. A terve jó, mondta minden kertelés nélkül, és a fejét lassan felemelő Hurubbi vállára tette a kezét. Valóban szükségünk lenne Marduk emlékművére. Korábban már magam is gondoltam erre, de nem volt rá alkalmas az idő. Igen, uram, mondta hangsúlyozott tisztelettel Hurubbi. Te leszel az építkezés főfelügyelője. Csak nekem vagy köteles beszámolni a dolgok állásáról. Igen, uram. A királya avatást elhalasztjuk. A jósok valóban bosszantó hibát követtek el. Nem vették figyelembe a kost. Kivégeztessek valakit? Légy nagy lelkű, uram. Az leszek. Javítsák csak ki a hibájukat. Két holt hónapot adok, hogy álljon Marduk szobra. Te leszel a felelős mindenért. Ami Bikaistent illeti, kis hatásszünetet tartott, aztán folytatta, nos, azt is engedélyezem. Minden legyen úgy, ahogy akarod. Marduk legyen a jóság jelképe, Bikaisten a félelemé. De mindig Marduk legyen a hatalmasabb. Érted, Hurubbi? Figyelmeztetés csendült a hangjában. Értettem, uram. Zuzam elmosolyodott és barátságosan hátba veregette Bikaisten jövendő főpapját. Jól van, Hurubbi, nagyon jó. Mi ketten még csodákat fogunk csinálni. Hurubbi meghajolt és távozott. Nem ült győztes mosoly az arcán, pedig minden úgy történt, ahogy eltervezte. Zuzam szánalmasan és gyermekes együgyűséggel sétált bele a csapdájába, magával rántva ezt a szerencsétlen félnótást, jövendő királyukat, Hittabast is. És mégis, nem érzett elégedett örömet, amit éreznie kellett volna. Tudta, hogy igen könnyű győzelmet aratott, könnyebbet, mint amilyen méltó lett volna hozzá. Megtorpant, a folyosó falára erősített fákjafénybe merett, és arra gondolt, hogy általában nem adják olcsón a győzelmeket. Talán olyan erőkkel is meg kell majd küzdeni a hatalomért, amelyek létezéséről sejtelme sincsen. Nyugtalanul megvakart az orrát, és megfogadta magában, hogy óvatosabb lesz, mint valaha. Nem engedheti, hogy a siker küszöbén bukjék el. Király akar lenni a két folyó közén, és ebben még maga Marduk sem akadályozhatja meg. Hurubbi belökte az égetetlen téglákból emelt, rozzant viskó ajtaját, és körülkémlelt. A félhomályba burkolózó helyiségben nem látszott mozgás, csak üres fekvőhelyek sorakoztak a falak mentén. Már-már megfordult volna, hogy dühösen távozzék, amikor a semmiből férfi alak magasodott eléje. Uram! A mély dörmögéssel egy időben hegyes tárgy nyomakodott a gyomrának. Hurubbi a férfi arcát fürkészte, de a sötétség elrejtette előle a vonásait. Gigász? Mintha enyhült volna a nyomás a gyomránál. És ha igen? Hurubbi vagyok. A rakpart volt főfelügyelője. Megkönnyebbülten érezte, hogy elvonják a gyilkot a gyomrától, és a dörmögő hang elcsuklik az örömtől. Az áldóját! Hurubbi úr! Gyújtsatok fényt! Fákjalán lobbant, és a fénynyalábok kegyetlenül Hurubbi szemébe tűztek. Bikaisten jövendő főpapja elvakulva kapta kezét a szem elé, és amikor úgy, ahogy hozzászokott a fényhez, meglepetve tapasztalta, hogy a viskó egyáltalán nem üres. A házigazdával együtt legalább 5-6 férfi ücsörögött a fekhelyeken. Kíváncsian bámulták. Hé, adjatok padot a nagyságos úrnak! Szorgoskodott a házigazda, és maga nyújtotta az ülalkalmatosságot Hurubbi felé. A jövendő főpap kelletlenül helyet foglalt, majd körbejártatta tekintetét a szobán. Igaz, ami igaz, sok látnivaló nem volt benne, leginkább a falak mellett elhelyezett fekhelyek uralták a teret. A sarokban felhalmozott szemét és fosztó ruhadarabok asszonykéz után sírtak. Hurubbi a sovány, sebbhelyes arcú sárga szemű házigazda felé biccentett. Beszélhetnénk egyedül? Gigász bólintott és ég felé emelte a karját. Nem halljátok? Takarodjatok! A nagyságos úrnak beszéde van velem. Takarodjatok! A toprongyos, piszkos arcú férfiak morogva és dühöngélve kikotródtak Gigasz házából. Hurubi érzékeny órát bántotta az árpasört kellemetlen, kesernyés illata, amely a sarkokban száradó okádék bűzével keveredett. Legszívesebben sarkon fordult volna, de legyőzte undorát. Gigasz előkoport valahonnan egy másik, feketére aszalódott ülőpadat, és rákuporodott. Csipás mosdatlan szemeit vendégére függesztette, és igyekezett csillapítani kezének remegését. Hurubi habozott. Emlékeztetni szeretnélek, Gigasz, egy régi történetre, ami néhány évvel ezelőtt esett meg a kikötőben. Volt egy építőmester, a két folyó közének legjobb mestere, akit megbíztak, hogy építse fel a támfalakat. Gigasz kezei megremegtek, csak nagy erőfeszítéssel tudott ülve maradni. Arcára elkínzott kifejezés ült, és tiltakozva arc elé kapta a kezét. Nem akarok erről hallani, uram. Csak hogy az az építőmester annyira szerette az árpasört, hogy emberei kilopták a szemét. Olyan támfalat készítettek neki, hogy az első vihar ripityára zúzta. A fölévje épített raktárak pedig beomlottak a vízbe. Így volt, Gigasz? Így. Ezt az építőmestert halálra ítélték. Ki írta alá az ítéletet, Gigasz? A király uram, Umar Tibu, hogy áldassék a neve. És ki mentett meg téged a kötéltől, Gigasz? Te, uram. Úgy bizony. Egy kikötői rabot akasztattam fel helyetted. És tudod, miért tettem, Gigasz? A házigazda megrázta a fejét. Nem, uram. Azóta is néha azon gondolkodom, hogy mivel érdemeltem ki a jóságodat. Néha eljött egy férfi hozzád, és adott néhány ezüstpénzt. Hát te küldted, uram. Szakadt ki a hálás kiáltás Gigaszból. Bár igaz, az utóbbi időkben azért jöttem, hogy emlékeztesselek rá. Én mentettelek ki a hóhér kezéből. Én küldtem az ezüst pénzeket, pedig én sem voltam bőven Umar Tibu ezüstjeinek. Azért küldtem, mert tudtam, hogy egyszer talán még számíthatok a szolgálataidra. Kit kell megölnöm, uram? Kérdezte felcsináló szemmel Gigasz. Hurubi körülnézett, aztán undorodva kiköpött. Először is itt hagyod ezt a szemétdombot. Kapsz egy megfelelő házat a városfalon belül. Gigasz eltátotta száját, és szólni sem tudott a megdöbbenéstől. A városkapun túl? Megszabadulsz ettől a bandától, és az ajtó felé intett. Többet nem ismered őket. Nem esik nehezemre, uram. Hurubi átnyúlt egy szemétkupac felett, és megmarkolta Gigasz nyakán a szakadt köpenyt. Tudsz még tervet olvasni? Tudok, nyögte Gigasz elfehéredve. Hurubi a köpeny alá nyúlt, és kihúzott egy agyaktáblát, amelybe az üvöltő bika képét karcolták. Odalökte a táblát Gigasznak, és összehúzott szemekkel fürkészte a másik arcát. Gigasz kezébe vette a táblát, s bár nem múlt el kezéből a remegés, látható örömmel nézte a tervet. Hosszú percek múltak el a csendben, csak az utcáról hallatszott be néhány részek gajdolása. Gigasz végre felpillantott. Szemében öröm csillogott. Csodálatos terv, mondta lelkesen. Ilyet csak egyetlen ember tud csinálni. Kus, rivalt rá Hurubi. Tanult meg, hogy mától kezdve nincsenek nevek. Különben, s kezével hurkot formált a levegőben, és a nyakára tette. Értettem, uram, mondta Gigasz elsápadva. Nincsenek nevek. Szerinted jó a terv? Nagyon is jó, uram. A bika énekelni fog. Üvölteni, Gigasz. Azt is lehet, uram. Csak a húrok vastagságától és a feszítés erejétől függ. Hurubi nem válaszolt. Ismét a ruhája alá nyúlt, és újabb agyaktáblát húzott elő. Gigasz érte kapott, és ugyanolyan figyelmesen tanulmányozta, mint a másikat. Hurubi feszülten figyelte az építőmestert, és elégedetten mosolygott, amikor látta, hogy Gigasznak megrándul a keze, és a félhomályban is láthatóan sápadság önti az arcát. Amikor felemelte a fejét, homlokán izzadság cseppek gyöngyöztek. Uram, tessék, Gigasz! Ezt a tervet is ő készítette? Ezt is ő. Az építőmester lelkében iszonyú harc dúlt. Hurubi érdeklődéssel várta harc kimenetelét. Nos, Gigász? Uram, nem akarlak megsérteni, de... A terv rossz, mondta az építőmester. Kétszer is átnéztem, de borzalmas, uram. Nem vették figyelembe, hogy... Hurubi elégedetten hátradőlt. Bravo, Gigász! Örülök, hogy nem felejtetted el a tudományodat. Nem hiába te voltál akkor a két főjöközének első építőmestere. Az építőmester megkönnyebbülten felsóhajtott, és boldog mosoly terült szét az arcán. Hát csak próba volt, uram. Hurubi is mosolygott. Nem, Gigász, Bikaisten oltára és Marduk szobra így fog felépülni. Pontosan így. Gigász arcáról elröppent a mosoly, és rémülten felkiáltott. Így, uram! De hiszen ez iszonyat, nincs ember, aki ezt így felépítené. Ez... Csend, förmett rá Hurubi, és gyorsan felállt. Marduk és Bikaisten a tervek szerint épül fel, és akad olyan mester, aki felépíti. Efelől nincs kétségem. Ki lesz az, uram? Hurubi kinyitott az ajtót, és csak akkor szólt vissza, amikor már félig kint volt az utcán. Te, Gigász! Gurus elégedetten fordult hátra, amikor megpillantotta a városfalakat. Marduk segítségével megérkeztünk, sóhajtotta, és a lányokra nézett. Elfintorította az orrát, és nagyot köpött. Mardukra! Ha én lennék az Isten, nem sok kedvem telnék bennük. Ahogy kiléptek az erdőből, és megpillantották a városfalat, a lányok, mintha csak vezényszóra tennék, lerogytak a földre. A végsők cél látványa kiszívta belőlük az erőt. Úgy feküdtek a földön, mint a soha többé nem akarnának felkelni. Egy túlbuzgó testőr kicsihez ugrott és végigvágott rajta korbácsával. A lány arca megrándult, de annyi erejesen volt, hogy kinyissa a szemét. Gurus dühösen káromkodott és megtiltotta, hogy bántsák a foglyokat. Látta, hogy akár agyon is verhetnék őket, akkor sem lennének képesek egyetlen lépésre sem. Ha pedig már idáig elhozták őket, élve viszi Hurubi elé, akárhogyan alakuljanak is a dolgok. Összeharapta száját, és amíg a foglyokat nézte, azon elmélkedett, vajon mit fog szólni Hurubi, ha elé hajtja a zsákmányt. Megrázkodott az undortól. Hurubi, ez a patkány! Hiába volt az öregasszony minden igyekezete, a lányok olyanok, mint a boszorkányok. Talán kár volt megfojtani a banyát. Minden esetre, mielőtt Hurubi elé kerülnének, rendbe kell hozatni őket. Egy kis festék, tiszta víz talán ismét csodát csinál. Elégedetten felsóhajtott, ahogy a tegnapi zsákmányára pislantott. Újabb lány. Így már öten vannak. Ha tetszik, ha nem, ennyit sikerült békés úton összeszednie. Persze, ha lerohanhatott volna egy falut, nem lenne gondja. Csak hát Hurubi kifejezetten megtiltotta. Tegyen az ember a kedvére! Rizimba is behunyt szemmel feküdt, pedig egyáltalán nem volt fáradt. Sőt, meglepetéssel töltötte el, hogy minél többet gyalogol, és minél elcsigázottabbak lesznek a többiek, az ő izmai annál könnyebben és ruganyosabban mozognak, mint a ismeretlen erő hajtaná előre. Megerőltett az emlékezetét, de pontosan az ellenkezője történt, mint amit szeretett volna. Ilyenkor ugyanis félig álom, félig ájulásszerű állapotba került, lábai öntudatlanul mozogtak, és nem érzékelt az idő múlását. Képek bukkantak fel az emlékezetében, egy kislányt látott, amint az öntöző csatornák partján futkos, és egy magas fekete hajú asszonyt, amint mosolyogva megpróbálja visszacsalogatni. Aztán egy szakállas férfi ölében ült, aki valamit beszélt neki, de a szavakat nem hallotta, a szakállas hangtalanul tátogott. Később egy fiatal férfi is felbukkant mellette, megfogta a kezét és a szemébe nézett. Aztán hozzáhajolt, és száját az ő szájához érintette. Olyan furcsa és komikus volt a mozdulata, hogy majdnem elnevette magát. A kép hullámzani kezdett, és ami most következett, igazi szenvedéssel töltötte el. Óriási, gomba alakú épületeket látott, millió és millió ablakkal, s valami, mint a iszonyú erővel röpítette volna fel az épület csúcsa felé. Hallotta, hogy becsukódik mögötte egy ajtó, és ő ott marad egy hosszú-hosszú folyosón egyedül. Ismeretlen erő arra késztette, hogy induljon el a sötétben, de a sötét csak addig volt sötét, amíg el nem indult. Amerre ment, fények, napok gyulladtak ki a feje felett. Egyszerre csak egy fal előtt találta magát, és egy lapos valamit tartott a kezében, olyasfélét, mint egy aprócska agyaktégla. Már is rendült a keze. Bedugta valamit egy addig láthatatlan résbe, s a fal becsúszott a szomszéd falba. A feltárult ajtónyílásban fények gyulladtak, s ő, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, besétált az újabb folyósóba. A legborzasztóbb azonban a tükör volt. Először azt hitte, hogy aki szembe jön vele, állarcos ember, olyasféle, mint amilyenek a tavaszi ünnepeken járják az erdőt. A gazdák fiai öltenek ilyenkor maszkot, hogy riogassák a tisztáson táncoló, viháncoló lányokat. Közelebb lépett a tükörhöz, és szemügyre vette az arcát, mert pontosan tudta, hogy az, amit maszknak gondolt, nem állarc, hanem a valóságos arca. Ő maga talán sikoltott volna, hogy elég, elég a szörnyű álomból, az a másik azonban, aki mégis ő volt, a tükörhöz hajolt és megdörzsölte az arcát. Fáradt, karikás szemek néztek vissza rá, öregebbek és tapasztaltabbak, mint a valódiak. Valódiak? Ebben a furcsa álom ébrenlétben még a tükrön sem volt ideje csodálkozni, és talán rá sem jött volna, hogy tükör, amiben nézi magát, ha az a másik nem tudja. Ő, felügyelő apja házánál, többnyire csak a csatorna tükrében fésülgette a haját, de anyjának volt egy féltve őrzött bronztükre, az is tel is tele karcolásokkal. Ez azonban egészen másfajta volt, már a nagysága is imponáló, hiszen az egész falat betakarta. Azon kívül nemhogy karcolás nem volt rajta, hanem még csak nem is torzított, és ha eléje állt, egész teste megjelent benne, pontosan úgy, mint a hasonmása állna vele szemben. A tükör túlsó oldaláról halk, sohasem hallott zene áradt, és ez valahogy megnyugtatta. Elhagyta a tükörfalat, és egy másik, átlátszatlan fal előtt találta magát. Ismét bedugta a cserépforma tárgyat egy résbe, s a fal elcsúszott előle. Pillanatig sem habozva belépett a feltáruló szobába, és még azt sem torpantotta meg, hogy amikor visszatette a cserépforma kulcsot a táskájába, ujjaira esett a pillantása. Rizimba érezte, hogy álmában összeszorul a torka. Hiszen annak az ismeretlennek, vagyis neki, nem olyanok az ujjai. Ekkor újabb ajtó tárult ki előtte, átsuhant egy szobán, és egy kehely alakú ágyacska mellett találta magát. Leroskadt az ágy mellé halmozott puha lapokra, talán vékony tolpárnák lehettek, s bekukkantott a lefüggönyzött ágyba. Rizima szívét vad öröm töltötte el, és nem törődve vele, hogy a kicsi is maszkot visel, legszívesebben a szívére szorította volna. Picikém, kincsem, kisfiam! Hullámzott benne az öröm. Érezte, hogy gyermeke van, aki csak az övé, akit jobban szerethet, mint bárkit a világon, jobban, mint azokat az apró kis agyagállatkákat, amikkel apja lepte meg a termékenység tavaszi ünnepén. Talán még a kisbárányoknál is jobban, pedig azoknál alig van a szeretetre méltóbb lény a világon. Talán túl hangosan szedte a levegőt, talán a kicsibe is átáradtak a vad szeretet hullámuk, minden esetre felnyögött és kinyitotta a szemét. Rizima ismét sikoltani szeretett volna, amikor a furcsa vágású kis szemekbe nézett, de az öröm elnyomta visszatetszését. Az ő gyereke, az ő kisfia. Arra riadt fel, hogy a korbács lesújtott kicsire. Nem maradt utána tanástalan kíváncsiság, sem tompa, megmagyarázhatatlan félelem. Pontosan és világosan visszaemlékezett mindenre. Tudta, hogy az a másik valaki is ő, még akkor is, hogyha maszkot visel, más az arca és mindene más, mint itt a két folyó közén. Egészen természetesnek vette, hogy két lénye van, két otthona és egy gyermeke. Szegény kicsike, vajon mi lehet most vele? Vajon ott van-e ő most mellette, hiszen nem tudhatja, hogy ketten vannak-e, vagy csak egyedül ő osztja meg magát időről időre az itteni és az ottani világ között. Körülnézett és kezdte úgy érezni magát, mintha itt is idegen lenne. Mintha annak a másiknak a szemével nézni az itteni világot. Olyasfajta mozdulatokat tett, amelyeket nem értett. Talán keresett valamit. Lehetséges, hogy azt a lapocskát, amelynek a segítségével félre csúsznak elől a falak. Igen, most már emlékszik. A kódkártyáját keresi, amely megoldaná sok problémáját, és visszaadná a szabadságát is. Furcsa bizsergést érzett az ujjaiban, mint a láthatatlan erő arra kényszerítené, hogy cselekedjék. Kinyújtotta a karját, hogy megérintsen valamit, amin keresztül levezethetné a testében felgyülemlett feszültséget. De csak a lányok hevertek mellette szomorúan, elesetten, védtelenül. Már-már megsimogatta Jana megmegránduló hátát, amikor valami megakadályozta benne. Helyette a fák teteje felé tárta karját, ahol egy nagy, tarka madár csattogott, csőrével nap felé csipegetve. Rizimma feléje nyújtotta kezét. Talán arra gondolt, jó lenne madárrá válni, felszállni az égbe, elrepülni messzire, messzire, messzire. A madár megremegett, és a lány felé fordult. Rizima rémülten, és mégis kegyetlen elégedettséggel látta, hogy gyors, kék sugár szökken ki ujjából, és a madár begyének ütközik. A tarka énekes csőre összezárult, lábai alól kicsúszott az ág, és mint feldobott kő, zuhant az avar felé. Rizima ilyetten kapott utána, és mintha tehetne valamit is, nyitott tenyerét maga elé emelte. Ebben a pillanatban a halott madár megállt a levegőben, lábával az ég felé, mozdulatlanul, mint a zsinórral függesztették volna fel. Rizima mereven, kinyújtva tartotta a kezét, és nem merte összecsukni a tenyerét. Nem tudta még, hogy a madár halott. Attól félt, ha megszűnik a varázslat, lezuhan a földre és összehúzza magát. Ennek a furcsa, ébren álmodott varázslatnak gurus hangos ordítása vetett véget. Bolond, Mardukra ez is bolond! Rizima összerezzent, leeresztette a karját és összezárta a tenyerét. Sem ő, sem a félszemű nem vette észre, hogy a tarka énekes tompa pufanással lehullott az avarra. Hanisúr és Zakabúr egy bokor árnyékában szundikáltak. Doki egy aprócska forrás partján ült, és a csordogáló vízben a lábát áztatta. A víz kellemesen hűsítette törődött ujjait. Elégedetten felsóhajtott, amikor a feje felett felcsendült a reggelt ünneplő énekes madarak kórusa. Ami azt illeti, rosszabb helyre is kerülhetett volna. Szétnézett, nagyot szippantott a friss levegőből. Szíve megtelt hálával a természet roppant ereje iránt. Elmosolyodott, hiszen éppen ő kényszerítette ki a természet egyik legféltettebb titkát, az örök életet. Kicsit savanyúvá vált a mosolya, amikor arra gondolt, hogy bár minden titkok tudójává vált, mégsem jutott vele semmire. Sem magának, sem másoknak nem képes használni vele. Hiába tud mindent, ha semmit nem tud kezdeni vele. Kedve lett volna eltűnődni, vajon véletlen volt-e, ami történt. Talán túlságosan is messzire merészkedett, túl azon a határon, amelyet értelmes lények átléphetnek. Talán odáig jutott a természet megismerésében, ameddig maga fajta soha nem juthat el. Igaz, hogy csak végveszélyben próbálta ki találmányát, de előbb-utóbb odahaza is kipróbálta volna. És ha sikerül, már pedig biztosan sikerült volna, bepillantást nyer a természet örök és kiismerhetetlen boszorkány konyhájába, esetleg kényszeríthette volna, hogy változtasson örök törvényein. Talán létezik egy ismeretlen, de jól működő védekező mechanizmus, amely megsemmisíti a veszélyes tudást. Megmozgatta lábujjait, és nevetni volt kedve. Pontosan úgy néz ki, mint amikor annak idején azt a feladatot kapták az iskolában, hogy képzeljenek el idegen élőlényeket, más bolygók lakóit, akik adott természeti feltételek között fejlődnek. Megadták az időjárási, biológiai, légköri feltételeket, a feltételezett fejlődés kiinduló pontját, a fejlődés időtartamát, és egy adott időpontra modellezni kellett a fejlődés várható végeredményét. Nos, azokon a rajzokon szerepeltek ilyen szerencsétlen kinézetű fickók, ilyen groteszk, nyomoréknak tetsző végtagokkal. Doki nem volt dogmatikus. Nem állította, hogy minden világok legtökéletesebbike az övék, és hogy ők a legtökéletesebb élőlények. Nem, azok nem. De hogy ezek sem, az hold biztos. Büszkén mártogatta nagy ujját a vízbe. Elmélete tehát beigazolódott. Létezik magtalan szaporítás. Ez pedig annyit jelent, hogy létezik örök élet is. Hiszen ha egyetlen sejtből reprodukálni lehet az egészet, akkor nincs többi halál. Legalábbis nem mindenki számára. Csak egy új testet kell szerezni, és kész. Persze az igazi az lenne, ha a magányos sejt szervetlen anyagokból lenne képes felépíteni az egészet, nem pedig már élő, szerves élőlény után koslatni, hogy abba beépülve elvegye annak egyéniségét, és maga lépjen a helyére. Ha jobban belegondol, ez már nem is olyan komplikált probléma. Biztosan megoldotta volna, ha odahaza marad a saját bőrében. Talán éppen itt lépett közbe a természet. Persze csak a maga módján, mert azt pillanatig sem feltételezi, hogy a természet beszélni tud. Istenek nincsenek még akkor sem, ha ezek itt a megmentői állandóan valami mardugot emlegetnek is. Ekkor nyilat beli a felismerés, hogy alig hanem örökké, azaz haláláig ezek között kell maradnia. Hiszen nincs rá lehetőség, hogy a műtétet még egyszer megismételje. És ha megismételni is, hogyan juttassa magát haza? Ez a bolygó lesz a lakóhelye mindaddig, amíg csak él. S a tudást, az örök élet titkát magával viszi a sírba. Belebámult a forrásba, és elgondolkozva nézegette az arcát. Még szerencse, hogy olyan helyre ért, ahol humanoidok vannak. Bár lényeges különbség van köztük és ezek között, mégsem olyan szörnyű a dolog, mintha mondjuk egy mozdulatlan élő mechanizmusba került volna, például egy fába. Megborzongott és kihúzta a lábát a vízből. Tehát megérkezett. És a többiek? Ki tudja, merre járnak? Ki tudja, megismerje majd őket? Hiszen már ők sem azok, akik valaha voltak. És az sem biztos, hogy humanoidok. Talán belőlük lett mozdulatlan mechanizmus, talán éppen itt állnak felette, és hasztalan próbálják vele felvenni a kapcsolatot. Elszorult a torka, amikor felpislantott a feje fölé boruló óriási fákra. Káprázó szemei, mintha a kapitány és az első asszisztensnő szomorú szemeit látták volna felcsillanni az ágak között. Erőszakkal kellett elszakítani a tekintetét, hogy tovább töprenkhessen. Vajon mennyi idő múlhatott el, amíg ideértek? Hiszen odaát már nem volt idő kiszámítani a távolságot. Különben is mit jelent az, hogy idő? Mihez viszonyított idő? Ha az itteni értelmes lények fejlettségi állapotát veszi figyelembe, valószínűleg tűnik, hogy itt még élet sem volt, amikor ők rákapaszkodtak az üstökösre. És ha nem sikerült elsőre a landolás, ha az üstökös mérhetetlen idők óta hurcolja őket a hátán, hol a haza, és hova lehetne hazatérni? Hiszen azt sem tudják, hol vannak. Lehet, hogy a többiek nincsenek is itt, örök útjukat róják az üstökös hátán. Talán egy újabb fordulat után tudnak csak leszállni, amikor neki már az emlékét is elfújta a szél. Vagy ezét a világét, és ők majd egy másik világban keresnek menedéket. Ennél egyszerűbb ügyek miatt is lettek már öngyilkosok Hurban, és számára is fennáll a menekülésnek ez a módja. Csak hogy ő doktor, és nem futamodhat meg. Kötelessége felderíteni ezt a világot, és megkísérelni, megtalálni a többieket. Ha élete végéig kell is keresnie őket. Mennyi ideig élhetnek ezek a lények? És persze most már velük együtt ő is. Ismét csak beleütközött az idő problémájába. Vajon mihez viszonyítják az időt? Elhesegette magától kínzó gondolatait, és megpróbált még egy kérdésre választ keresni. Semmi emlékképe nem volt róla, hogyan került annak a lénynek a testébe, akiben most van. És főleg, hogy az ördögbe került a fazekasok jele a kezére. Azon kívül hol tanulta meg a két folyó birodalmának a nyelvét? Korábbi feltételezései szerint nem így kellett volna lezajlania a folyamatnak. Akkor úgy gondolta, ha a sejt, amely az információt hordozza, bejut egy élő mechanizmusba, és mivel erősebb, mint az, nagyobb a természetes ellenálló ereje, szaporodni kezd, és anélkül, hogy a mechanizmus észrevenni, lassan átalakítja. Az élő lény, ha értelmes, csak akkor veszi észre, hogy valami történt vele, amikor sajátos, tudathasadásos állapot lép fel nála. Egyszerre két lényre emlékszik szinte államszerűen. Arra, aki volt, és arra, aki. Gyakran összekeveredik a kettő, és a lény bizonytalan lesz benne, melyik ő és melyik valaki más, aki lassan ugyancsak átalakul ővé. Végül az új információk legyőzik a régieket, de nem szüntetik meg egészen. Minden lényeges tudás, felhalmozott ismeret megőrződik, hiszen éppen ez egyik sarkalatos pontja kísérletének. Igen ám, csak hogy vele egészen másképpen történt a dolog. Semmire sem tud visszaemlékezni abból, ami akkor történt, amikor még az itteni információk voltak túlsúlyban a testében. Semmire sem emlékszik előző életéből. Elszúrta volna valahol a számításait? Vagy, s alig, hanem itt a rejtély kulcsa. Valaki úgy vágta fejbe azt az embert, akinek a fazekasok jele volt a karján, hogy elveszítette emlékező képességét. Lehet, hogy ő csak ezután költözött be a testébe, így aztán az égvilágon semmire sem emlékezik vissza. Töprengéséből Hanis úr riasztotta fel. Indulnunk kell, Doki. Így is beletelik jó néhány napba, amíg elérjük a várost. Doki kihúzta a lábát a forrásból, és lerázta róla a vizet. És azután? Hanis úr megvonta a vállát. Még nem tudom. Talán lesz, aki mellénk áll. Remélem, morogta Doki, és arra gondolt, hogy mielőtt beavatkozza az itteni történelembe, jó volna találkozni velük. Gurus belépett a Hurubbi kamrájába, és meghajolt. Megjöttem, uram! Hurubbi felkapta fejét az agyaktábláról, amit elmélyülten tanulmányozott, és felhorkant. Sikerült? Gurus kincstári vigyort erőltetett az arcára. Igen, uram. Hurubbi megérezte a bizonytalanságot a félszemű hangjában, és megsejtette, hogy alig ha úgy alakultak a dolgok, ahogy eltervezte. Négyen vannak. Fiatalok? Igen. Látni akarom őket. Az udvarban vannak, uram. Hurubbi őszintén szólva sokkal rosszabbra számított. Éles szeme azonnal felfedezte a kenőcsök és pirosítók maradékát a lányok arcán, és magában elmosődött. Nicsak, hát ennyire tart tőle a fél szemű. Nem kellemetlen érzés az embernek, ekkora hatalom van a kezében. A lányokat őrző katonák az arcát fürkészték, és izgatottan toporogtak. Gurus halkan köhécselt, és szakadt az izzadság az arcáról. Hagyta, hadd nyugtalankodjanak még egy kicsit, aztán megfordult, és magához intette. Rendben van, ennyi elég is lesz. Mosdasd meg őket! A félszemű eltátotta a száját. Én? Akárki. Látni akarom, milyenek festék nélkül. Ez alatta tudtára gurusnak, hogy átlát rajta. Előtte, jövendő főpap előtt nincs titok, hiába is mesterkedik a félszemű. Gurus az ajtóhoz szaladt, s néhány perc múlva szolgálókkal tért vissza, akik fehér gyolcslepedőket és fadézsákat cipeltek magukkal. Őket újabb szolgálók követték agyakkorsókkal, üvegcsékkel, állati zsiradékból főzött szappanokkal. A lányok felálltak, egymásnak vetették a hátukat, és rúgtak, karmoltak, amikor a szolgálók elkezdték leszaggatni róluk a ruhát. Egyedül Rizima állt mozdulatlanul, és nem értette, hogy a többiek miért sikoltoznak. Hagyta, hogy a legközelebbi vénasszony megoldja a ruháját, és a lepel lecsusszék róla. Amikor végigpillantott saját ruhátlan testén, újra elfogta a furcsa szédülés, mint mostanában napjában többször is. Hiába emlékezett rá, hogy odahaza a csatorna vizének tükrében hányszor nézegette magát csodálkozva, egyszerre elégedetten és rémülten, attól tartva, hogy valaki a bokrok közül megleseti. Nem értette akkori félelmét. Miért baj az, ha ruhátlanul látja valaki? Hiszen ott a kisfiával gyakran járt fürdőbe, ahol mindenki ruhátlanul fürdött, és senki sem nyugtalankodott emiatt. A csatorna partján pedig tetszett magának. Gondolt is rá, hogy alig nem ő a legszebb lánya környéken. Hogy is lehetett olyan ostoba, hogy ez a test tetszett neki? Hiszen teljesen csupasz. Tudta, hogy valami hiányzik róla. A vékony zöld pikkelyek, amelyek szépé teszik. És a végtagja is. A csatorna tükrében megcsodálta karcsú mozgékony ujjait, és gyönyörűnek tartotta őket. Még az is megkísértette, hogy zenélni tanul egy sokkorú hangszeren. Mint ha valaki mondta volna is neki, hogy ilyen ujjakkal. Milyen ujjakkal? És csak ennyivel? Érezte, hogy valami hiányzik a kezéről, valami, amit megszokott, aminek a használata elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy mihez is? Villámcsapásként tört rá az emlék. Hát persze! A gépíró számítógéphez kellettek az ujjai. Csak nem ennyi, hanem több. Felkapta a kezét, és maga elé tartotta. Mardukra. Hiszen hiányoznak az ujjai, vagy legalábbis néhány, de a nagy fogóujj biztosan, amelyet be kell illeszteni az írógép megfelelő helyére. Jóságos ég! Hogy tudja így kezelni a gépet, ha majd újra szüksége lesz rá? És hová tűntek az ujjai? Bármennyire is erőltette az agyát, nem tudott visszaemlékezni rá, hogy a csatorna partján több ujja lett volna, mint itt. Ott azonban nem is olyan régen új cipőt kellett csináltatnia, mert amikor a gyerek megszületett, megdagadt a lába, és a nagy fogóujja nem fért be a cipőbe. Rémülten pillantott a lábára, amelyről a vénasszony csak az imént cibálta le az elől zárt bőrcipőt. A dagadság elmúlt, de hol van a szintetikus, hőre nyúló, táguló cipő, és érezte, hogy elsápad és megszédül. Jóságos ég! Lábáról is hiányzik a nagy fogóujj. Odahaza, húrban... Csak nem felsikoltott örömében, amikor az ismeretlenül is ismerős szó végre eszébe jutott. Hát persze, ő húrba való, és minden nap az író számítógépen szokott dolgozni. Úgy hívják, hogy talán a neve is eszébe jutott volna, ha az egyre erősödő sikoltozás nem zökkenti ki gondolataiból. A lányok zokogtak és földre rogytak szégyenükben, bár a katonák Hurubi jelenlétében nem mertek kötekedni vagy gúnyolódni velük. A szolgálók, mint kullancsok akaszkodtak rájuk, és erőszakkal a vízzel teli dézsába taszigálták őket. A lányok megkönnyebbülve rejtőztek el a szappanhabban, és prüszkölve hagyták, hogy a banyák végigkenjék testükön a szappant, és meleg vízzel alaposan ledörzsöljék őket. Rizima nem tanúsított semmiféle ellenállást. Amikor az öreg asszonyok a dézsához vezették, magától lépett a vízbe, Kivette a szappant a szolgáló kezéből, és alaposan végigdörzsölte magát. Mivel a víz kellemesen simogatta, s amúgy is vágyott már egy kis tisztálkodásra, nem látta értelmét az ellenállásnak. A feszülten figyelő férfiak egyáltalán nem zavarták. Annyira sem, mint az udvar szegélyező oszlopsor. Hurubi szakértő szemekkel vizsgálgatta őket. Már az első pillanatban megállapította, hogy az izgatott félszemű jó munkát végzett. Igaz, egyikük kissé soványka, és az arca is beesettebb a többiekénél, de az erre az alkalomra reált ünnepi ruhák eltakarják a kisebb fogyatékosságokat. Egyedül Gurus viselkedésén nem tudott eligazodni. Szinte süt belőle a bűntudat. Elkövetett volna valamit, amiről most mélyen hallgat? Magához intett a félszemüt és kérdezgetni kezdte. A válaszok azonban nem elégítették ki a kíváncsiságát. Látszólag minden a legnagyobb rendben, utasításainak megfelelően zajlott le. Igaz, hogy egy-két hulla felbukkant az elbeszélésében, de egészében véve diszkréten cselekedett. Várhatóan nem fog felbojdulni a környék az eltűnt lányok miatt. Még egyszer végigpillantott a kádban kuporgó lányokon, és Rizima arcán állapodott meg a tekintete. Volt valami furcsa nézésében, és abban is, ahogy méltósággal és belenyugvással fogadta a sorsát. Nem sikoltozott, nem próbált ellenállni a szolgálóknak, mint a többiek, hanem maga lépett a kádba. Mozdulatai is furcsák voltak. Néha könnyedek, mint a láthatatlan szárnyakon lebegne, máskor pedig nehézkesek, mint a két folyó közének minden terhét a vállain hordozná. Ami pedig a legfurcsább, e két véglet tulajdonképpen egy azon időbe fonódott össze. Látni nem is lehetett, csak érezni. Összerázkodott, és éppen korholni kezdte volna magát ostoba gondolataiért, amikor szeme ismét visszatért a lányra. Lábai megmozdultak, és megmagyarázhatatlan erőnek engedelmeskedve oda vitték a dézsa széléhez. Rezenéstelen tekintettel nézte a dézsában kuporgó lányt, akiből szépség és előkelőség áradt. Hurubinak megmoccant valami az agyában, és szemét a lány szemébe mélyeztette. Hogy hívnak? A lány arcát nem futott el a pír, sem a szégyen, sem a gyűlölet pírja. Fehér és rezenéstelen maradt, mint a márvány. Hangja tisztán csengett, mint a legdrágább üvegpohári, ha fénypálcával megütögetik az oldalát. Rizimmának. Hurubi csalódottan nyelt egyet. Egészen közönséges név. A hivatalnokok, csatornafelügyelők, birtokosok adják előszeretettel a lányaiknak. Rangosabb családok másfajta neveket adnak, hogy ezzel is hangsúlyozzák előkelőségüket. Melyik faluból való vagy? Húrból. Hurubi felvonta szemöldökét. Húr? Sosem hallottam róla. Ki az apád? Rizimának igazság szerint azt kellett volna mondania, hogy a keletről nyugatnak tartó csatorna része felügyelője, de maga számára is váratlanul egészen mást mondott. Ismeretlen. Hogy ismeretlen? Nem kértem, hogy fedjék fel a kódszámát. Arról azonosítani lehetett volna. Hurubi nem sokat értett az egészből, de belement a játékba. Egész egyszerűen nem tudott szabadulni a lánytól. Mágnesként vonzotta a szeme. És miért nem tudod? Anyám nem akarta. Azt mondta, semmi szükség rá, hogy megtudjam. Annyi tudtam csak, hogy hosszú járatú hajón teljesített szolgálatot, és a mi életünkbe már nem tér vissza. Anyám így is vállalt engem. Ez így szokás. Tehát hajós volt az apád. Hosszú járatú csillaghajón. Én pedig írtam a nevem, úgy szakadt ki belőle a szó, mint a megkönnyebbült csóhaj. Írónő. Hurubi fejében vadul kavarogtak a gondolatok. Vagy őrült, vagy csak annak akar látszani. Ha őrült, akkor gurusra pillantott, szigorúan és sokat sejtetően. A félszemű viselkedése mindent megmagyarázott. Kopasz feje bubjától végig a nyakán bíbor hullámok lüktettek. Hurubi ruhája alól cseréptáblát kapott elő, és a lány arc elé tartotta. Azt mondtad, írni szoktál. Akkor olvasd. Rizimba a táblára nézett, aztán megcsóválta fejét. Nem tudom. Ezeket a jeleket nem ismerem. Hurubi visszadugta a táblát, megfordult, és gurushoz lépkedett. Miért nem mondtad? Azt hittem. Hogy nem veszem észre? Mi? Igen, azaz arra gondoltam, hogy a népek nem veszik majd észre. Hiszen a bikaisten oltára magasan van, és ha nem állítjuk egymás mellé őket, Hurubi meghökkent. Őket? Gurus elvörösödött, és csak hebeget habogott. Bikaisten jövendő főpapja egészen az arcához hajolt, és hogy a többiek ne hallhassanak semmit, a fülébe sziszegte. Mire a nap lemegy, karóra tűzetem a fejed, ha bármit is elhallgatsz előlem. Ki vele, gurus? A félszeműről patakzott a víz, ahogy neki fohászkodva beszélni kezdett. Van még egy másik lány is, uram, és az is félkegyelmű. Furcsán beszél, és hol van? Bezáradtam, uram. Miért? Mert féltem, amikor elfogtuk, ellenállt, és néhány nap kell, amíg helyre jön az arca. Azon kívül, ha rájön a dühöngés, nehezen lehet bírni vele. Attól féltem, kárt tesz magában. Nehéz bilincsekkel a falhoz láncoltattam. Hurubi töprengett. Ahhoz már túl késő, hogy új áldozatok után küldje a félszeműt. És különben is. Zuzamnak nem szabad megsejtenie semmit. Igaz, hogy a félszeműt a markában tartja, de ha bepanaszolná Zuzumnál, kellemetlenségeknek tehetné ki magát. Ezen a néhány ostoba némberen nem múlhat a terve. Mosolyt erőltetett az arcára, és megveregette a félszemű vállát. Jól van, gurus, nem tehetsz róla. Amint lehet, azt a lányt is látni akarom. Ebben a pillanatban Rizima felegyenesedett, és mint a álomból ébredne, felsikoltott. Hol van ő? Hová tettétek? Hová vittétek? Gazemberek! Kiugrott a kádból, a szolgálóknak rontott, rúgta, harapta őket, majd a katonáknak ugrott, és ököllel döngetni kezdte hozzá legközelebb álló testőr mellét. Hol van ő? Érzem, hogy itt van a közelemben. Hova vittétek? Gurusa meghökkent, Hurubihoz hajolt. Talán korábban is ismerték egymást. Minden esetre úgy viselkednek. A katonák és a szolgálók együttes erővel megfékezték Rizimmát. Hurubi kifelé mentében visszaszólt a félszeműnek. Különítsétek el a többiektől, és zárjátok össze őket. Vigyázzatok, nehogy kárt tegyenek egymásban. Még hasznukra is lehet, hogy bolondok. A kőfejtőben lázas munka folyt. Gigarsz fáradhatatlanul járkált a munkások között. Ha kellett szép szóval, ha kellett fenyegetéssel sürgette őket szaporább munkára. Mióta Hurubi belépett piszkos kunyhójába, Gigaz olyan változásokon ment át, mint a hernyó, amelyből lepke lett. Nem mint a Gigaz ruhája lepke színekben pompázott volna. Szürke vászonköpenyt hordott, mint a többiek, mégis egész lénye átérezte azt a hatalmat, amelyet Hurubi ruházott rá. Tisztában volt a jövővel, azzal is, hogy a végén be kell csapnia a volt felügyelőt, ha élve akarja megúszni ezt a nagy kalandot. Egyelőre azonban csak az előtte álló óriási feladat izgatta. Rövid idő alatt el kell készítenie Bikaisten és Marduk szobrát. Pontosan úgy, ahogy Hurubi meghagyta. Gigasz piszkos volt, részeg és büdös, amikor ökör vontatta talikán megérkezett a kőfejtőhöz. Akkor még csak néhány félnótásnak tűnő kőfaragú tén fergett a környéken, és néhány fegyveres, akik őrá vártak. Gigasz kitántorgott a kocsiból, megállt a szinte égig érő szikla előtt, amelynek belsejében, igaz, láthatatlanul, ott rejtőzött Mardukisten. Odra támolygott a sziklához, megérintette, majd visszahúzta a kezét, köpenye alá nyúlt, és kihúzott egy lepecsételt szájú sörös korsót. Remegő kezekkel letörte róla a pecsétet, és a szájához emelte. Addig ivott, amíg csak azt nem érezte, hogy egyetlen cseppet sem tud már lenyelni. Akkor felemelte a korsót, és minden sajnálat nélkül a sziklához vágta. Megvárta, amíg a habzó nedű végigcsorog a poros kövön, megfordult, és kaibájához baktatott. Többi egyetlen korty szeszes italt sem ivott. Amikor másnap a hajnali órákban felébredt mámoros álmából, megfürdött egy közeli forrásban, szappannal és kenőcsökkel beillatosította lefogyott testét. Batyujából új ruhát kotort elő és magára öltötte. Megparancsolt az egyik lézengő katonának, hogy borotválja meg az arcát, aztán ezt is bekente kenőccsel és munkához látott. Ettől a perctől kezdve nem a részeges, hasznavehetetlen Gigasz volt többi, hanem a titkos kőbánya nagyhatalmú felügyelője. Amint kitakarítatta a kaibáját, amelyet a korábbi felügyelő hagyott rá, nyomban munkához látott. Megerősítette az őrséget, s új kaibákat emeltetett a jövendő munkások számára. Megparancsolta a katonáknak, hogy csak tetőt húzzanak, oldalfalakra nem lesz szükség. Maga járt elől a jó példával, nyögve emelgette a köveket, húzta a gerendákat, szállította a törmeléket. Néhány nap múlva megérkeztek a rendet fenntartó katonák és az első munkáscsoportok. Hurubi mindenre kitanította, és Gigaszban megvolt az az erény, hogy fontolgatás nélkül követni tudta nála okosabbak utasításait. Bár igencsak kedvére lett volna keményebben fellépni a dolgozni rest földművesekkel szemben, legyőzte indulatát és úgy viselkedett, ahogy Hurubi parancsolta. A bánya munkára kivezényelt földművesek erőszaknak engedelmeskedtek ugyan, hiszen parancsra érkeztek a kőfejtőbe, mégsem rabszolgák voltak vagy kényszermunkások, hanem szabad emberek. Ha rosszabbul, keményebben bánt volna velük, mint amit egyébként megszoktak, alighanem a katonák minden igyekezete ellenére is elszökdöstek volna. Gigasz már az első estén előszedte minden ékes szólását. Az utasításoknak megfelelően ecsetelte a parasztok előtt munkájuk fontosságát. Elmondta nekik, hogy Zuzam a főpap álmot látott. Az álomban maga az Isten utasította Zuzamot, hogy készítesse el Bikaisten és az ő szobrát. Marduk a méreteket is megadta, így nekik nincs más választásuk, mint hogy kövessék Marduk utasítását. A kőfejtőt és a követ is Marduk mutatta meg Zuzámnak. Megígérte, hogy aki részt vesz a munkában, saját fiának tekinti. A parasztok hitték is, meg nem is Zuzam álmát. Minden esetre úgy tettek, mint elhitték volna. Tapasztalatból tudták, hogy sem Mardukkal, sem pedig papjaival nem tanácsos újat húzni. Hurubi kitűnően megszervezte a csoportok váltását, az élelmezést, a szerszámok beszerzését, így Gigaszra nem maradt más, mint a munka irányítása. Többnyire a 30 kőfaragó szakember körében tartózkodott, és az irányító kaibából küldözgette utasításait. A kőfaragó mesterek hosszasan értekeztek vele egy-egy részfeladat kijelölésekor, de óvakodtak beavatkozni Gigasz dolgába. Valamennyien bölcsek voltak és tapasztaltak, egyetlen fiatal és tudálékos fickó kivételével. Gigasz, Hurubi szigorú utasítása szerint senkinek sem mutatta meg a terveket. Maga nézegette csak olajlámpa fénynél a cseréptáblákat. Ahogy nézegette, egyre inkább megerősödött a gyanúja, hogy aligha nem veszélyben az élete. Ez a munka vagy utolsó feladata, vagy megcsinálja vele a szerencséjét. Ezért aztán persze csak fejben változtatásokat eszközölt a terveken. Nagyra törő gondolatait a fiatal, okoskodó építőmester kőfaragó zavarta meg. Akkor kereste fel, amikor Marduk arca már kibontakozott a kőtömbből. A fickó látogatását megelőzően éppen a szikla lábánál tartózkodott. A lenyugvó nap utolsó sugarainál felpillantott a kifaragott Isten arcra. Marduk fogait vörösre festették a napsugarak. Vérszomjas és fenyegető kifejezése megdöbbentette a felügyelőt. Úgy érezte, mint a saját szörnyszülött gyerekének bölcsőjénél állna. Az Isten szobor óriási volt, akkora, mint a környező dombok. A kőfejtő oldalában álló fák apró, köpeny összefogó csatocskáknak látszottak mellette. Gigas megbecsülni sem tudta, mekkora lehetett a súlya. Úgy érezte, legalább 10 000 ember kell a vontatásához, ha nem több. Örült, hogy a szállítások részben az ő feladata, a közvetlen irányítást Hurubi vállalta magára. Bikaisten ekkor már egészen készen állt, nehéz vászon takarókkal leborítva. Még így a takarók alól is előtetszett égfelé emelkedő feje, s kitárt torka, amelyből majd lángok csapnak ki, tűz gomolyog, és előtör az üvöltő hang. Gigas elégedett lehetett. Mindent úgy csinált, ahogy Hurubi eltervezte. A fiatal fickó azonban bement hozzá. Látogatása megrendítette. Éppen az agyaktáblákat tanulmányozta, amikor berontott a kaibába. Engedélyt sem kérve, vigyorgó képpel lehuppant az ülőpadra, és komisz mosolyal Gigas szemébe nézett. Minden tudok, felügyelő. Gigas hosszú éveket töltött a főváros sikátoraiban, nem egy katonát küldött a más világra. Nem volt aggályoskodó ember. Vendége még végre sem ért a mondatának, amikor Gigas kezében már ott lapult a tőre, készen rá, hogy az első gyanús mozdulatra elmetsze a fickó torkát. Korábban minden habozás nélkül meg is tette volna, most azonban helyzete kötelezte, hogy meghallgassa a fiatalembert. Érdeklődve felemelte a fejét. Mi mindent? Mardukról és Bikaistenről. Gigas még mindig bízott benne, hogy a fickó valami ártalmatlan ostobaságot akar közölni vele. Talán valami repedésre akarja felhívni a figyelmét, amely Bikaisten oldalán keletkezett, vagy be akarja mártani egyik társát. Ebben az esetben felesleges volna kés után kapkodnia. A jövevény azonban eloszlatta kétségeit. Szemtelenül mosolygott és csattintott az ujjaival. Nem hiába figyelek hosszú napok óta. Először azt hittem, tévedés van a dologban. Vagy véletlen hiba. Most azonban minden világos. És te tudsz mindenről, építőmester. Csak az a kérdés, hogy Hurubi úr, Bikaisten főpapja is tud-e róla. Amikor Marduk lábait faragtuk, mindenre rájöttem. Gigasznak kedve lett volna tréfát csinálni, és Hurubihoz küldeni a fickót, jelentse fel, és mondja el, hogy mit tapasztalt. Ez azonban rá sem vetne jó fényt, arról nem is szólva, hogy közben másnak is kifecseghetni, Bikaisten és Marduk szobrának titkait. Tud még valaki róla? Kérdezte mogorván. Senki. Majd bolond lennék másnak is elmondani, mondta a fickó öntelten. Én akarom megkapni a jutalmat hallgatásomért. Gigas megszorította kése nyelét, és barátságosan bólintott. Számítottam ilyesmire. Tudtam, hogy a legügyesebbek rájönnek majd a titokra. Természetesen megfizetem a hallgatásodat. De hogy mindent megérts, pillancs be a tervekbe. Felkapta az asztalkán heverő agyaktáblát, és a fickó felé dobta. Nem erősen és nem fenyegetően, éppen csak úgy, hogy az ölébe essen. Gigas nem hiába töltött éveket a két folyó birodalmának csirkefogói között. Tudta, a fickó tisztában van azzal, hogy veszélyben az élete. Azt is sejtette, hogy fegyvere is van. A régi trükköt alkalmazta tehát. Szinte sajnálkozva látta, hogy a fiatalember nem tud ellene tenni semmit. A fickó az agyaktábl után kapott és belepillantott. Ez a pillantás aztán elég volt Gigasznak, hogy cselekedjék. Előkapta kését, és keresztül ugrotta a közöttük álló asztalkát. Nem törődve vele, hogy az agyaktábla összetörik-e vagy sem, magához ölelt a fickót, s közvetlenül nyaka tövénél a testébe vágta a kést. Kihúzta, újra döfött, és addig ismételt a szúrásokat, amíg a kőfaragó teste el nem ernyedt a kezei között. Amikor leeresztett a földre, már üveges szemek néztek rá. Giga szinte sajnálkozva felsóhajtott. A szerencsétlen. És egy ilyen akar túljárni az eszén. Óvatosan, hogy lehetőleg ne lássa meg senki, kihúzta a holttestet a kaibából, vállára vette, és a közeli szakadékba hajította. A keselyük majd gondoskodnak a temetésről. Hamarosan csak a csontjai fehérednek a szakadék mélyén. Amíg visszafelé botorkált a kaibához, meghányta vetette saját sorsát is. Alighanem neki is hasonló véget szán Hurubbi. Csak hogy ő nem olyan mohó, és főleg nem olyan ostoba, mint ez a fickó volt. Most az egyszer alighanem emberére talált Bika Isten főpapja. Rizimba arccal zuhant a padlóra, így hosszú ideig nem láthatott semmit. Persze lehet, hogy csak pillanatok múltak el, amíg valaki megfogta a vállát, és megsimogatta a haját. A lány érezte, hogy meleg, kellemes érzés árad szét benne, megszűnik a fájdalom az arcában, kezeiben. Lassan megfordult és szembenézett a másik lányjal. Babila, suttogta megkönnyebbülve. Már azt hittem. A másik föléje magasodott, és emberfeletti öröm tükröződött az arcán. Minden tudok, suttogta, minden tudok. Mit tudsz, Babila? Babila melléje kuporodott, és le nem vette volna róla a szemét. Amikor bezártak, egyszerre csak megértettem mindent. Visszaemlékeztem. Emlékszel a hajóra? Hajóra? Az ikercsillagra. Rizimba érezte, hogy valami megbojdul a lelkében. Fekete karikák táncoltak a szeme előtt. Ikercsillag, motyogta Tétován, és a következő pillanatban feltűnt előtte egy furcsa, ismerős, lapos ház, az űrkikötő, a húri kikötő, és... Sikoltani szeretett volna az örömtől, és valószínűleg sikoltott is, mert léptek csosszantak odakin, és valaki mozdulatánál dermedt ajtajuk előtt. Babila Rizimba szájára tette az ujját, és csendet intett. Leskelődő még egy darabig tétovázott, aztán csoszogva eltávozott. Én az első asszisztensnő vagyok, mondta Babila, és átkarolta a másikat. Te pedig az írónő. Az első asszisztensnő tenyerébe hajtotta arcát, és hangtalan, furcsa nevetéssel nevetett. Hát megérkeztünk, mondta végre. Megérkeztünk, írónő. Még sok mindenre nem emlékszem, mondta Rizimba, és behunyta a szemét. Mint a két lélek lenne bennem. Néha nem tudom, melyik vagyok. Mind a kettő egyszerre, mondta Babila. Akár csak én. Babila is vagyok, és az első asszisztensnő is. Lassan stabilizálódnak a dolgok. Ezt hogy érted? A doki azt mondta. Istenem, a doki! Azt mondta, hogy sejtjeink egyre inkább elszaporodnak a lény testében, és átveszik az uralmat az egész szervezet felett. De a régiből is sokat megőriznek. Ismét azok leszünk, akik voltunk, csak ebben a testben, és azok is leszünk, aki a testünk volt. És visszatérhetünk még Húrba? Az első asszisztensnő keserűen mosolyogva felmutatta a kezét. Így. Az írónő iszonyodva emlékezett vissza rémálmaira, amikor meglátta valós alakját egy ottani tükörben. Vagy ez lázálom, és az a valóság? Kik vagyunk, első asszisztensnő? Babila kezébe temette az arcát. Nem tudom. Csak azt érzem, hogy ez a test már nem idegen nekem, és az a másik, mintha csak álmodtam volna. Az írónő válla rászkorult az okogástól. A gyerekem, mi lett a gyerekemmel? Hiszen én, hol van húr, és hol vagyok én?